Az egészségkód első részében itt van velünk Kovács Róbert, a SemmelWeiss Premium ügyvezetője. Hello, Robi!
Hello, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az első témánk pedig az orr és fül rekonstrukció. És aki a vonalban itt van velünk, dr. Birtalan Ede, fülorgégész szakorvos, mikrosebész, a SemmelWeiss Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika szakorvosa, egy levegővel mondtam el. Üdvözlöm szeretettel! Hello!
Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket, illetve a kedves hallgatókat.
Hadd kérdezzek rögtön egy olyat, hogy a fülorgégészet és a helyreállító sebészet, meg mikrosebészet, az hogy függ össze?
Nagyon jó kérdés, azt gondolom, hogy mindenképpen összefügg. Bizonyos értelemben ez egy olyan terület, amit lehet a fülorgégészet, fejnyaksebészet és a plasztikai sebészet határterületének tartani. Azt gondolom, mind a két szakma képviselői művelik bizonyos részeit. Azt gondolom, hogy a fülorgégészet, fejnyaksebészet részéről azt hívta életre ennek a szükségességét, hogy végzünk olyan beavatkozásokat, illetve jönnek hozzánk olyan betegek, akiknél szükséges rekonstrukciót, valamiféle rekonstrukciós sebészeti műtétet végezni, és ezeket házon belül meg tudjuk oldani, illetve egyre inkább bővül az eszköztárunk ezen a téren.
Mit jelent az, hogy mikrosebészet? Honnan nevezzük a sebészetet mikrosebészetnek?
A mikrosebészet az egy viszonylag új, illetve dinamikusan fejlődő sebészeti terület. A mikrosebészet során olyan beavatkozások, olyan manipulációk történnek, aminek az elvégzéséhez használunk vagy nagyítószemüveget, vagy mikroszkópot, illetve az eszközpark is teljesen elkülönül a konvencionális sebészeti beavatkozásoktól, tehát kisebbek, magyarán kisebbek a fogók, kisebbek az ollók, kisebbek a csipeszek, és ennek a területnek az összefoglaló neve a mikrosebészet igazából.
Itt alapvetően az hozta életre ezt a szakmát az ön másik szakterületén, hogy olyan helyreállító műtéteket végez, nem keveset, amely az emberi arcon van, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy a gyógyulás a lehető legkisebb nyommal történjen?
Ezt picit külön választanám a két dolgot rögtön az elején. A rekonstrukciós sebészet alatt nagyon sok mindent értünk. A mikrosebészet és ezen belül a mikrovaszkuláris rekonstrukció az pedig szintén egy külön terület, tehát a mikrosebészetet első körben így talán külön kezelném. A mikrosebészet, illetve a mikrovaszkuláris rekonstrukció az azt jelenti, hogy a szervezet távolabbi, adott esetben a fejnyaki régiótól távolabbi területéről tudunk szövetet átültetni a fejnyaki területre, vagy adott esetben bármelyik másik területre. Itt ugye az átültetett szövetnek a keringését megtartjuk olyan módon, hogy belehozunk ereket, és ezeket az ereket csatlakoztatjuk a fejnyel, illetve a nyakon lévő ereket, így kap új keringést igazából az új helyen, a régi szövet. Ezek nem igazán olyan műtétek, amik nem látszanak, hogyha így tesszük fel a kérdést, akkor ezek kevésbé az esztétikai beavatkozások inkább, mint az onkológia vagy tumoros rekonstrukció irányába hatnak. Elsősorban, ami meg rekonstrukciós sebészet, az meg nagyon-nagyon szertágazó, tehát ott lehet beszélni az orr, az arcbőrének, a különböző struktúrának a rekonstrukcióiról. Ez nem feltétlenül szükséges mikrosebészet.
Ezeknek mi a veszélye? Szóval, hogyha két külön keringéssel bíró szervnek a részeit összeegyeztetik, milyen veszélyek léphetnek fel?
Alapvetően a komplikációk egy része az ugyanolyan, mint az összes többi sebészeti beavatkozásnál, tehát vérzésveszély, fertőzésveszély, sebgyógyulási problémák adott esetben. Ami a mikrosebészetnek egy különleges komplikáció területét jelenti, vagy veszélyterületét jelenti, az adott erek közötti kapcsolat, azt úgy hívjuk, hogy anasztomózis, az elégtelensége, vagy az ott lévő keringésnek a beszűkülése, adott esetben megszűnése. Ezt nevezzük elzárulásnak, vagy anasztomózis elégtelenségnek. Ilyenkor értelemszerűen, hogyha a bemenő véráramról beszélünk, akkor nem kap vért az átültetett szövet, hogy pedig a kimenő véráramról beszélünk, akkor pedig nem tud elvezetődni az a vér, ami oda befolyik. Mind a kettő elemeinek az elhalásához vezethet.
És ilyenkor a betegnek gyakorlatilag valami másik szervéből van egy ér darab átültetve, hogy nagyon leegyszerűsítsük a dolgot?
Végül is igen. Igen, tehát az történik, hogy a mi területünkön elsősorban az alkar területéről, vagy a comb területéről, adott esetben a törzsnek a hátsó, illetve oldalsó részeiről, leggyakrabban ezekről a területekről veszünk egy valamiféle szövet darabot, ami lehet vagy csak bőr, vagy bőr és izom, esetleg ezeknek a kombinációja, esetleg csont is, és ezeket, mint egy tetszövet darabot a megfelelő méretben, megfelelő formában. Az őket ellátó erekkel együtt, tehát ez a lényeg igazából, hogy az őket ellátó erekkel együtt fogjuk, és áttesszük egy másik helyre. Az ereknek pedig befogadó ereket készítünk, a befogadó területen, ahová áttettük ezt a szövetrészt, és itt egyeztetjük ismét ezeket az ereket, magyarán összevarjuk a két eret, és ismét keringése lesz az átültetett szövetnek. Igen.
Ennek a beavatkozásnak alapvetően mi szokott az oka lenni? Valami sérülés, valami traumás elváltozás, vagy valami daganat, vagy akár a betegnek valami esztétikai kérése, javaslata, ötlete, vagy mind a három?
Leggyakrabban daganatos betegeknél kerül sor ilyen rekonstrukcióra, de láttunk olyan beteget is, illetve kezeltünk olyan beteget is, akinél például kutyaharapás, vagy például szerhasználat okozta azt a hiányt, ami
szerhasználat?
Erre én is rákérdeztem, hogy olyan szerre gondoljunk, amire...
Hát drogra, gondolom.
Igen.
De ott milyen ott mit okozhat?
Elfogyott az orra, szerintem.
Ott is, így, elsősorban az orra gondolok, illetve olyan szerre, ami a szövet elhalást okoz az orr területén. Ez bizonyos esetekben igen kiterjedt is lehet, és ilyen területeken, mint például az orr, szükség lehet szabad leveny alkalmazására. Egyébként pedig ugyanúgy balesetek is okozhatnak olyan sérülést, ahol elhal annyi szövet, hogy muszáj már ilyen mértékű szövetpótlást létrehozni. Ezeknek vannak alternatívája a szabad levenyes rekonstrukciónak, meg kell gondolni, a beteggel egyeztetni, hogy melyik az ideális eljárás a beteg szemmel.
Egyébként a fejnyaki területen lévő daganatoknak a lefolyása, gyógyíthatósága az jelentősen eltér az egyéb daganatoktól, az egyéb daganattípusoktól?
Azt gondolom, hogy jelentős eltérés. Nincs nyilván minden régiónak a gyógyíthatósága egy nagyon nagy vonalakban fogalmazva. Az különböző. A fejnyaki daganatok sem egy teljesen homogén betegcsoport, tehát nagyon sokféle daganatról beszélünk, a tápcsatorna, a légút, a bőr, a lágy részeknek a daganatai, ezek mind-mind különbözőek, és ha így próbáljuk megfogalmazni, a gyógyíthatóság az nagyon-nagyon eltérő ezek között, a csoportok között is, magán a fejnyakon belül. Én azt gondolom, hogy hasonló kihívásokkal szembesülünk, mint a többi onkológiai sebészettel foglalkozó kolléga. Annyi különbséget emelnék csak ki, hogy a fejnyaki régióban nagyon kis területen nagyon sok olyan vitális, vagy az életminőséget nagyon jelentősen befolyásoló képlet van együtt összezsúfolva, ami miatt korlátozott a térbeli hozzáférésünk, illetve bizonyos szempontból más szabályok vonatkoznak akár onkológiai értelemben is a tumor eltávolítás, illetve a rekonstrukcióra. Gondolok itt például a szem közelségére, az agy közelségére, a nyaki főereknek a közelségére.
Én rátérnék a bőrelváltozásnak a rekonstrukciójára. A bőrelváltozás az egy bőrgyógyászati probléma. Az önök esetében másról beszélünk-e, más módszereket alkalmaznak-e, mint a bőrgyógyászok? Ugye ez már esztétikai műtétnek számít, ha jól értem, de javítson ki, hogyha nem. Milyen jellegű bőrelváltozások esetében tudnak önök segíteni?
Azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásánál egyel hátrébb lépnék, annyit elmondanék a rekonstrukciós sebészetről, mint olyanról, hogy az én értelmezésemben számomra ez összesíti mindazt, ami szerintem a gyógyászatban vagy a sebészetben szép, és amire érdemes fölkelni. Tehát távolról közelítve ez egyrészt jelent egy olyan szemléletet, hogy nem csak fizikálisan, hanem pszichoszociálisan is próbálunk valamit helyreállítani a megjelenésben, a funkcióban. Másrészt, ahogy mondta is, az esztétikai egységhez, tehát az ember vagy a test mint esztétikai egységhez is nagyon sok köze van, és nagyon fontos ezeket az esztétikai szempontokat figyelembe venni, hiszen próbálunk valami természeteshez hasonlót létrehozni, és harmadsorban jelent egy olyan technikai, sebészi kihívást, ami azt gondolom, hogy mindenképp fejlődésre ösztönözés, és egy technikai kihívás is egyben. Most visszatérve az eredeti kérdése, a bőrdaganatok, azok ugyanazok a bőrdaganatok, mint amik bármi másra előfordulnak, vagy bőrelváltozások. Ezek lehetnek jó indulatok legtöbbször anyajegyek, vagy valamiféle csomók, szemölcsök, ilyenekre kell gondolni. Legtöbbször anyajegyeket távolítunk el. Daganatok terén pedig négy fontos vagy kiemelendő daganat van, amik gyakorisági sorrendben a bazaliuma, a laphámrák, a merkel, bocsánat, a melanóma, illetve a merkel sejtes daganat. Ezek a test mindegyik részén előfordulnak, viszont mivel ezek közül többnek is a kialakulásában szerepet játszik a napfénynek való kitettség, ezért nagyon gyakran fordulnak elő a fejnek és a nyaknak a területén. Ezeknek a területeknek az elváltozásait a bőrgyógyász, bőrsebészettel foglalkozó plasztikai sebész kollégák, általános sebész kollégák sokszor a fejnyaksebészetek irányába csatornázzák, hiszen mi vagyunk azok, akik legtöbbször foglalkozunk ezekkel a területekkel, tehát akár az orral, a füllel, az arc különböző részeivel.
Nekünk volt egy olyan fajta érintettségünk néhány hónappal ezelőtt, hogy egy hozzátartozom járt önnél. Ott hogyan függött össze az egyszerűnek tűnő, aztán sajnos nem annyira egyszerű bőrelváltozás gyakorlatilag a fülorgégész munkájával?
Igen, ez már nagyon röviden és változatosan, talán elég annyit elmondani erről, hogy igen, ez néhány hónapja történt. Egy kedves fiatal hölgyről van szó, akinek az orr hátának, tehát az orr élének a közepén nagyjából felfedeztek egy nem túl nagy elváltozást, amit eltávolítva egy viszonylag ritka típusú bőrdaganat, egy úgynevezett bőrfüggelék tumor került igazolásra. Ez olyannyira ritka, hogy igazi protokollok nincsenek is az ellátására. És itt az első javaslat az volt, ami ezekben az esetekben az általános szabály, hogy nagyon messze az évben, tehát 2 centire az évben történjen az eltávolítás. És mivel ez azt jelentette volna az adott esetben, hogy kvázi az egész orrot el kell távolítani szinte, ezért mi utunkba küldték a hölgyet. Na most nyilván ez egy fiatal hölgynek az orr nagy részének a levágása. Ez
nem opció.
Katasztrofális következményekkel járt volna, így van. Úgyhogy elkezdtünk kutatni a dolog után, és felvettük a kapcsolatot a mintát vizsgáló szövettanász kollégákkal, és ők megesküdtek nekünk, hogy ez biztosan az évben volt eltávolítva, az azt jelenti, hogy a daganat, az egész daganat eltávolításra került, és csak épszövet maradt hátra a betegben mikroszkópikus szinten. Ilyen értelemben pedig újra tárgyalva az ügyet az onkotím, vagyis a tumoros betegek döntésére jogosult több szakértőt tartalmazó gyűlés vagy szervezet végül úgy döntött, hogy elég egy kisebb, ha jól emlékszem, azt hiszem 4 vagy 5 milliméteres határa megtartott újra meccés, hogy mindenképpen biztonságosan az évben legyünk. Ezt meg is tettük. Ez alapján keletkezett nyilván egy nagyobb hiány, de nem olyan értelemben szörnyű hiány, mint amit először terveztek a kollégák, és ennek a rekonstrukciója, hát idézőjelben viszonylag könnyű, mert mondjuk egy 5 forintos hiányt kellett nagyjából bezárni az orrhát közepén, ez pedig egyszerű forgatott lebenyes technikákkal viszonylag könnyen menedzselhető, és azt gondolom, hogy egy elfogadható, vagy talán szépnek is nevezhető esztétikai eredmény maradt.
Innentől kezdve így, Viktor, érthető talán, hogy így az arcon miért ennyire fontos, meg szenzitív az ilyen típusú elváltozásoknak az eltávolítás.
Hát ez eddig is érthető volt, hogy ezzel magában okoztatok meglepetést.
Igen, csak Robi, hogy ez milyen mélyre tud menni, most itt szó szerint is mélyre tud menni adott esetben az orrával kapcsolatban, ahol így gondolom a porcos részeket kellett volna tulajdonképpen jelentősen eltávolítani.
Igen,
vagy
egy kérdés maradt még bennem, hol válik el az esztétikai sebészet és a rekonstrukciós sebészet?
Ez nagyon jó kérdést tett föl. Azt hiszem, hogy erre nehéz válaszolni, ugyanis mind a kettő hasonló eszköztárat használ, tehát hasonló technikákkal dolgozik, van átfedés a kettő között, és nem is nagyon könnyű külön választani a kettőt. Nyilván vannak olyan esetek, amikor kifejezetten vagy szinte csak esztétikai céllal végezzük a műtéteket, és vannak olyan esetek, amikor ez egy úgymond háttérbe szoruló törekvés, hogy az esztétikumnak megfeleljünk. Én azt gondolom, hogy az onkológiai ellátás mindenképpen egy választóvonal, Tehát, hogyha valami egy rossz indulatú daganatos betegség ellátására irányul, akkor ott elsősorban a rossz indulatú daganatos betegséget kell minél tökéletesebben meggyógyítani, és utána következik csak az esztétikai ellátás, ha a betegnek igénye van rá, illetve hogyha lehetséges. Ami pedig mondjuk tisztán esztétikumra irányul, mondjuk lehetne ilyen példát sorolni mi területünkön, akkor az például a fül, az elálló fülnek a korrekciója lenne, vagy mondjuk az orr rekonstrukciónak bizonyos esetei, amikor alapvetően a célunk a formának a megváltoztatása, annak a helyreállítása, vagy ha valaki úgy született, hogy eláll a füle, akkor egy mindenki által elfogadott, vagy legtöbbek által tartott normához való közelítése, ami talán a rekonstrukciónak már inkább az esztétikai vége.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Kicsit beszélhettünk a orr és fül gészeti rekonstrukciós műtétekről, illetve a bőrelváltozás, meg a mikrosebészetről. Úgyhogy köszönjük szépen dr. Birtalan Edev fülorr-gégész szakorvosnak, mikrosebésznek, a Semmelweis Egyetem fülorr-gégészeti és fejnyaksebészeti klinika szakorvosának a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
És Robi, neked is köszönöm, neked most el kell szaladnod, de mi folytatjuk az egészségkódot.
Köszönöm, hogy itt lehettem, izgalmas téma volt szerintem, ráadásul még érintett is voltam benne.
Mi pedig visszatérünk pár perc múlva.